Kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, én Szász Edit vagyok. A Kertbarátok mai műsorának a fő témája a komposztálás. A komposztálás az emberiség egyik legősibb újrahasznosítási eljárása, a legjobb és a legtermészetesebb dolog, ami a háztartásunkban keletkező szerves hulladékkal történhet. A komposztálás folyamatáról, megfelelő körülményeiről és technikáiról Fazakas Csabával beszélgetek, a Szapiencia Marosvásárhelyi Karán működő kertészmérnöki tanszék adjunktusával. Továbbá Balázs Panna mesél nekünk arról, hogy ő miért és milyen körülmények között fogott neki a komposztálásnak, miért tartja fontosnak. Végül a komposzt törvényről is szót ejtünk, ami az idei évben kerül Romániában alkalmazásra. Ez tehát a mai kínálatunk, ha tehetik, tartsanak velünk!
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
A komposztálás egy újrahasznosítási folyamat, a legjobb és a legtermészetesebb dolog, ami a háztartásunkban keletkező szerves hulladékkal történhet. A komposztálódás során a szerves anyagok oxidálódnak és lebomlanak, a folyamat közben pedig széndioxid, ásványi anyagok és humusz keletkezik. Egyrészt értékes komposzt hozható létre belőle, amitől a növények táplálóbbak, a virágok esztétikusabbak lesznek. A másik fontos előny, hogy mindez a szerves hulladék nem kerül a szeméttel együtt elégetésre. Ezáltal kevesebb káros anyag kerül a légtérbe, tehát a légszennyezés megfékezéséért is igen sokat teszünk. Végül, de nem utolsó sorban, a háztartási hulladékok komposztálásával szeméthegyeinket is csökkenthetjük. A komposztálást már évszázadokkal ezelőtt felismerték, a módszer azóta kisebb-nagyobb fejlődésen ment keresztül. A komposztálás az emberiség egyik legősibb újrahasznosítási eljárása, amelynek alkalmazása a kémiai ipar fejlődésével párhuzamosan háttérbe szorult. Az 1850-es években indult el egy nagyobb léptékű műtrágyázási hullám az európai országokban, ebből adódóan a szerves trágyák, ezen belül a komposzt használat is rohamosan lecsökkent. Ha saját kertünk van, akkor kihasználhatjuk a komposztálás további előnyeit. Egy jól karbantartott komposzttal javíthatjuk a talaj minőségét, és kiváló tápanyagot biztosíthatunk növényeinknek. Ha nincs saját kertünk, akkor is komposztálhatunk a lakásban. A kis komposztálóból lecsapolható folyadékot egyszerűen felhigítva vízzel, és már is tápanyagban gazdag öntözővízzel locsolhatjuk szoba növényeinket. Kedves hallgatók, a továbbiakban Fazakas Csabával, a Szapiencia Marosvásárhelyi Karán működő kertészmérnöki tanszék adjunktusával beszélgetek. A kertművelésben ez egy régóta ismert és alkalmazott módszer, a komposztálás, de azért mégis foglaljuk össze egy kicsit, hogy mit is jelent. Napjainkban a komposztálás változott-e maga a technika valamit az évek során? Tudjuk azért, hogy a falu helyen ezt régóta használják, talán nem pont ebben a formában, de mindig is volt, jelen volt a falusi emberek környezetében.
Nyilvánvalóan ilyen vagy olyan formában jelen volt. Maga a komposztálás fogalma az lényegében a szelektíven gyűjtött hulladéknak a ellenőrzött körülmények között való lebontatását jelenti, igazából itt lebontó mikroszervezetek tevékenysége gondolok. Jelen volt mindig, viszont nem annyira tudatos formában, mint ahogy a mai használatban történik. Valamikor ugye a műtrágyáknak az elterjedése során ugye a komposztálás háttérbe szorult, egyáltalán a szerves trágya használata, illetve a komposztált szerves trágya használata is háttérbe szorult, ugye mert ezeknek a műtrágyáknak használata egyszerűbb, ugye nem igény komolyabb odafigyelést, és ugye könnyebb ezeknek használata, illetve termés mennyisége jobban szabályozható ezek által. De igen, létezett, és úgy tűnik, hogy most újból reneszánszát éli, egyre inkább kezd elterjedni, hogy a hétköznapi tevékenység során ez a fajta újrahasznosítási tevékenység is ennek nagyon örülök.
Most, hogy ez a környezettudatos életmód kezd fellendülni, sokan nem csak a falusi környezetbe, de városi környezetbe is szeretnék, vagy akár meg is próbálják magát a komposztálást, hogyan is lehet városi környezetben ezt megoldani. Biztos vannak már erre is technikák.
Sokféle technika van lényegében. Itt külön kell választanunk azért a komposztálásnak a különböző módozatait, mert itt beszélhetünk ugye konyhakerti komposztálásról. Tehát a kertben, a konyhakertben, illetve a háztartásban létrejövő szerves maradványoknak a komposztálásáról. Beszélhetünk üzemi komposztálásról is, mert ugye ez is elég elterjedt, és sokan ebből, hát hogy mondjam, nagy mennyiségű tápanyag utánpótlásra nagyszerűen alkalmazható anyagot képesek elérni, tehát a kommunális hulladékot üzemi szinten tudják hasznosítani, illetve még más dolgokról is beszélhetünk, mint a giriszta komposzt készítésről, stb. Városi környezetben hát ugye annyival különbözik ez a folyamat, hogy kevesebb szerves maradvány képződik, illetve ennek a szerves maradványnak, tehát hogyha egy család által termelt maradványról beszélünk, akkor ennek a szerves maradványnak az összetétele azért elég, hogy is mondjam, egyoldalú. Tehát nem annyira változatos, mint hogyha ez a család rendelkezne, mit tudom én, egy konyhakerten, ugye ott már akkor a fás növényi maradványok, illetve a fűnyesedéktől elkezdve ugye a háztartásban termelt egyéb anyagok is használható. Most ugye ez nagyon változó, tehát aki tömbház lakásban, akik az ugye azok számára ez nem annyira adott ez a lehetőség, aki konyhakerttel rendelkezik azok számára inkább.
Kezdjük akkor talán a legelején, aki komposztálni szeretne. Az első és legfontosabb dolog ugye a helyszínt kiválasztani, azt, hogy megfelelő legyen, és azt, hogy miben vagy milyen formában szeretne komposztálni. Ha jól tudom, vannak külön ilyen komposzt ládák, hordók. Hogyan kell a helyszínt kiválasztani?
Tehát a helyszín kiválasztása az valóban nagyon fontos, mivel meghatározza az egész komposzt mérlegelésének a folyamatát. Hát elsősorban egy olyan helyet kell kiválasztani, ami hát úgy mondanám, hogy félárnyékos. Tehát ne legyen a direkt sugárzásnak, napsugárzásnak kitérem, akkor hamar kiszárad a komposzthalom. Tehát egy félárnyékos területet kell választani, aminek a talaj nem nedves. Nagyon fontos, és azután pedig egy komposztálásra alkalmas eszközt kell választani. Az eszköz az sokféle lehet, sokféle eszközt használnak ugye ebbe a gyakorlatba. A legalkalmasabbnak talán ezeket a deszkából készült, tehát faládákat tartanám, ugye deszkák között réssel rendelkező ládákat tartanám, ugye az megfelelő levegőzöttséget biztosít, illetve az fontos ugye a komposztálás folyamán, hogy aerob, tehát levegős körülmények között menjen végbe ez a lebomlás, és ugyanakkor egyben tartja a komposzt rakást, és szétszedhető, tehát amikor mit mondjam, forgatni szeretnénk ezt a halmot, akkor ez könnyen megvalósítható. Tehát inkább ezt ajánlanám, ezt tartanám előnyösnek egy olyanhoz képest, mit tudom én, egy műanyagból öntött komposztáló láda, vagy egy más anyagból készített ilyen egyben készítmény, mert ott egy kicsit nehézkesebb lesz majd a komposztálom kezelés a továbbiakban.
Hogyha azt nézzük, hogy milyen technikával komposztálunk, ha jól tudom, itt is többfajta technika van. Van a réteges, a keveréses technika, vannak ilyen különbségek?
Hát igazából a komposztálom összeállításánál fontos a rétegzettség. Azután pedig ez átkeverésre kerül, akkor ugye megszűnik ez a rétegzettség. Fontos az, hogy amikor összeállítjuk ugye a halmot, akkor odafigyeljünk a belekerülő dolgokra. Tehát itt részarányosan kell belehelyezni különböző szerves maradványokat. Ez nagyon fontos azért, mert olyan dolgokra kell figyelni, mint az előbb említett ugye levegős viszonyok, aerob viszonyok mellett a nedvességtartalomra kell odafigyelni, a szénnitrogén arányra, a kémhatás viszonyokra. Persze tudom, hogy a hétköznapi használatban, ugye, hogyha valaki nem rendelkezik szakirányú tudással, akkor ezeket így ösztönösen, vagy ahogy keletkeznek, ezek összegyűjtés komposztálásnak nevezett folyamatban részesíti, de azért jó, hogy odafigyelünk, azért, mert meghatározza az érlelésnek a menetét, tehát persze arra szeretnénk törekedni, hogy minél tökéletesebben ugye lebontódjanak, átalakuljanak ezek az anyagok, hogy a végtermék is minél jobb minőségű legyen. Tehát a rétegzettségnél említeném, hogy a komposzt halmot azt nem különítjük el a talaj felszínétől, tehát a talajlakó élőlények számára átjárást kell biztosítani a komposztalomban. Nekünk fontos az, hogy ezek be tudják népesíteni a komposztalmat, tehát nem szigeteljük el, nem teszünk semmit az aljára. Egyrészt azért is, mert ugye a lebomlás során víz keletkezik, és ennek távoznia kell. Nem jó az, hogyha levegőtlen körülmények alakulnak ki a komposztalomba. Tehát a komposztalom aljára inkább ilyen vékonyabb ágakat helyezünk, őrleményt akár, és azután rétegesen helyezzük rá, hát úgy szoktuk mondani, a zöld és a barna maradványokat, tehát zöld értem a fűnyesedékre, illetve különböző háztartási egyéb nyers hulladékokra, illetve a barna fásszáró növényzetnek az őrlemény formában történő behelyezésre gondolok. És a rétegek közé fontosnak tartom, hogy valamilyen, hát hogyha nem tudunk használni közvet őrlemét, mert ilyen nem rendelkezünk, és nem szeretnénk erre különösebb anyagi befektetést fordítani, akkor ajánlanám például egy nagy agyagtartalmú talajból származó, hát nem nevezném őrleménynek, hanem ilyen talajrögökkel való, rögökből álló rétegnek az elhelyezését. Ez nagyon fontos, mivel hogy a komposztálás során keletkezett víz, ahogy említettem az előbb, fontos, hogy megmaradjon a halomba. Tehát mi törekedünk egy ilyen 40%-os nedvesség tartalomra a komposzthalomba, ez az agyagréteg, ez képes lesz ezt a vizet tárolni, illetve a felszabaduló tápanyagokat, amik a lebomlás során képződnek, azokat is megtartani. Hát ezek az agyagszemcsék képesek ezeket a tápanyagokat, illetve a vizet hosszú távon megkötni. Tehát ez fontos. Illetve a rétegzett rakási térre valamilyen fedőréteget használunk, hát legyen az egy, mit tudom én, egy jutaszövet, vagy hogyha nem tudunk egyebet, akkor szalmával takarjuk, vagy valami. Ez azért fontos, hogy a csapadékból származó víz ne tudja átmosni a komposzthalmot.
Hogyha arról beszélünk, hogy a konyhai hulladékból mi az, ami bekerülhet ebbe a komposztba, itt gondolok arra, hogy például az ilyen zöldségek, gyümölcsöknek a haját, maradékát, amelyekről tudjuk azt, hogy mondjuk úgy, nem bio, hanem nagyon vegyszerezettek, olyan helyről vannak. Igen. Azok bekerülhetnek?
Hát én inkább azt szoktam mondani, hogy ne tegyünk olyant a komposzthalomba, amit nem szeretnénk aztán a kertünk talaján, vagy a termesztett növényeinkben viszont látni. Tehát oda kell figyelni, nem random módon belehaigálni mindent, ami szerves maradvány a háztartásban, mert valóban lehetnek olyan maradványok, amik nem tesznek jót. Tehát, hogy például citrusféléket tudjuk, hogy azokat elég intenzíven kezelik és utókezelik, vagy például a banán, vagy sok más olyan hulladék van, amit nem ajánlod komposzthalomba helyezni, például festékanyagok, intim hulladékok, ilyen gyümölcsleveknek a alufóliás dobozát, vagy ilyesmit, ami nem tud lebomlani, vagy nagyon hosszú idő után tud lebomlani, és ezt nem szeretnénk a komposzthalomba látni.
Aki ugye komposztál, annak meg lehet, hogy nagyobb kertje van, udvara, és itt azért össze szoktak gyűlni, akár ősszel, tavasszal ilyen-olyan hulladékok, gondolok szárazlapi ágak, ezek bekerülhetnek?
Nyilvánvalóan bele kell kerüljenek, ezek egy fontos komponensét képezik, ezek fogják szolgáltatni ugye a komposztnak a szén, szerves szén tartalmát. Arra oda kell figyelni, hogy ezeket, tehát hogyha ágakról beszélünk például, akkor ezeket érdemes aprítani, mert ezáltal az aprítás által megnöveljük lényegében ezeknek az anyagoknak a felületét, a fajlagos felületét, és ezáltal a lebontó mikroszervezetek nagyobb felületen tudnak hozzájutni a lebontandó anyaghoz, és könnyebben végbe tud menni a lebontás. Tehát nyilvánvalóan ezek bekerülhetnek, vannak bizonyos fajok, amelyeknek a nagy arányú behelyezését nem ajánljuk, például a gesztenye, a dió, vagy
Az akácot sem.
Nagy mennyiségben nem ajánljuk, mert ezek egy úgynevezett allelopátiás hatást tudnak kiváltani, tehát bizonyos termesztett növényeinkre káros hatással lehetnek.
Lehet-e valamilyen kiegészítő anyagokat használni, amik mondjuk nem feltétlenül hulladék, de hogy amivel elősegíteni maga a folyamatot?
Igen, hát sok ilyen anyag létezik, hát ezt starternek nevezük, vagy olyan anyagoknak, amelyek felgyorsítják, vagy tökéletesebbé teszik ezt a lebontási folyamatot. Hát itt, hogyha nem rendelkezünk például a háztájon, nem tartunk állatokat, nem rendelkezünk szerves trágyával, vagy szilárd trágyával, vagy hígy trágyára gondolok, ami segíteni ugye a folyamat beindítását. Lehet kapni a kereskedelemben akár baktérium készítményeket, amelyek segíthetnek. Vagy hogyha szeretnénk, hogy intenzíven beinduljon ez a lebomlási folyamat, akkor növeljük például a zöld szerves maradványoknak az arányát, például a fűnyesedéknek az arányát.
Sok helyen olvastam azt, hogy panaszkodtak, hogy ezt a komposztáló területet vagy helyiséget megtámadták a csigák, ellepték a csigák, vagy muslicával van tele. Ezek ellen van védekezés, vagy ezek
igen,
ott kell legyenek?
Nem, hogyha megjelennek, azt jelenti, hogy valami a lebontás folyamatban nem jó, általában az átszellőztetést ajánljuk, tehát hogy az aerob viszonyoknak a beállítását ajánljuk, tehát hogyha muslica megjelenik, akkor mindenképpen forgatásra van szükség, és oda kell figyelni a nedvességtartalmat.
Mennyi idő alatt készül el a komposzt, amit majd fel lehet használni?
Többféle komposztról beszélünk, hát a teljes érés, hát a külső klimatikus tényezők meghatározzák ennek a komposztálás kompostálásnak az időtartamát. Általában azt mondjuk, hogy a kész érett komposzt előállítása kb. 6-8 hónap van szükség, és odafigyelésre. Megint kihangsúlyoznám, hogy a komposztálás odafigyelést igényel, tehát nem csak behaigáljuk ezeket a maradványokat, és abból lesz majd egy nagyon jó minőségű komposzt. Itt oda kell figyelni, hogy mit helyezünk bele, mit nem helyezünk bele, hogy az előbb beszéltük. Azon kívül ugye a rétegességére kell odafigyelni, és amint mondtam, ugye tehát a nedvesség tartalmára, illetve a levegős körülményekre. Tehát körülbelül 6-8 hónap alatt készül el egy érett komposzt, ami lényegében bárhol alkalmazható, tehát palántaneveléstől kezdve, amit az ember elképzel. A nyers komposzt az körülbelül 3-4 hónap alatt készül el, az hosszú távú tápanyag szolgáltató anyagként felhasználható, illetve talaj szerkezet javító anyagként, de például palántanevelésre nem ajánlott, mert a fiatal növényeknek a gyökérzetében ez még át tud tenni. Mulcsozásra, tehát talajtakarásra az ugye a kezdeti, a komposztálás során van egy ilyen termofil fázis, tehát egy ilyen hőtermelő fázis, tehát amint a komposzthalom ezen túl van, tehát lehűlni készül, tehát 6-7 után már lehet alkalmazni mulcsozásra, tehát talajtakarásra.
Kedves hallgatók, zene után folytatjuk a beszélgetést Fazakas Csabával, a Szapiencia Marosvásárhelyi Karán működő kertészmérnöki tanszék adjunktusával, akivel továbbá arról beszélgetünk, hogy mire kell odafigyelnünk, mi az, ami nem kerülhet bele a komposztba, illetve arról is szót ejtünk, hogy milyen előnyei vannak a komposztálásnak, illetve milyen felhasználási lehetőségei vannak.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Honnan tudjuk, hogy kész van? Gondolom van egy jellegzetes színe, szaga. Igen. Ennek a komposztnak, onnan tudjuk. Igen. Hogy akkor most már használni lehet.
Hát a komposztnak így definíció szerint azt mondjuk, hogy egy morzsalékos, sötétbarna, talajszerű, magas szerves anyag tartalmú anyag, és aminek egy jellegzetes, hát hasonlatként az erdélyavar illatát tudnám talán felhozni, tehát egy ilyen erdélyavar illatú, vagy szagú, morzsalékos, sötétbarna színű talajszerű anyag kell képződjön, és ugye ennek a fizikai vizsgálatát akár mi magunk el tudjuk végezni, annyira morzsalékos kell legyen, ugye, hogy a kezünkbe összeszorítva ne tapadjon össze, vagy ha összetapad, akkor enyhe nyomásra újra szétporosítható legyen, illetve ne tudjunk belőle vizet kiszorítani, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne legyen túláztatva.
Maga ezt a szerkezetet, amit említettől is, hogy inkább fából kellene, amiben a komposztot előállítják, igen, ezt milyen gyakran kell cserélni?
Hát most függ a fától is, amit használunk, ugye van amelyek jobban ellen tudnak állni, van amelyek kevesebb ideig használható komposztálásra, függ attól, milyen fát használunk. Hát én azt mondanám, hogy akár 8-10 évig használható, hogyha jó minőségű komposztládát készítünk. Nem ajánlom, hogy kezeljük a fát bármivel, bár tudom, hogy ellenállóbb lenne ez a, ugye hát nem csak a benne lévő szerves anyag maradványokat kezdik lebontani ezek a mikroorganizmusok magának a ládának az anyagát is, de ez azért időbe telik, tehát azt mondanám, hogy 8-10 évig biztosan hasznosítható egy láda.
A komposztba belekerülhet-e mondjuk ilyen ételmaradványok, állati maradványok, ezeket bele szabad tenni, vagy nem?
Ételmaradványokat, igen, állati eredetű maradványokat nem szoktunk próbálni. próbáljuk elkerülni bármiféle fertőzés veszélyt, bármiféle patogéneknek a megjelenését, tehát semmiféle emberi, állati eredetű maradványt nem ajánlott betenni. Szoktak használni, mit tudom én, különböző szarú maradványokat, emberi hajat van, aki alkalmasnak találja, én nem nagyon ajánlom. Vagy akár, mit tudom én, állati gyapjú.
Picit beszéljünk akkor az előnyökről, illetve a felhasználási módokról egy picit bővebben. Miért is előnyös komposztálni?
Nagyon sok előnye van, alig lehet felsorolni igazából, hogy miért is fontos komposztálni. Elsősorban azért, mert a keletkezett szerves maradványokat hasznosan tudjuk visszafordítani a természetbe. Tehát képzeljük el, hogy a növények, amelyeket termesztünk, azok vizet használnak el, tápanyagokat használnak el, energiát használnak el a természetből, és ezeket nem tekinthetjük szemétnek. Tehát ezeket fontos visszafordítani a természetbe, ezáltal ugye visszajutatni ezeket a korábban kivont elemeket, amiket az előbb soroltam. Azon kívül a komposztálás az költséghatékony. Nem kell fizetni azért, hogy valaki elszállítsa a háztartásban keletkezett, vagy a kiskertben keletkezett hulladékot. Azon kívül egy olyan anyag jön létre, tehát hogyha jó minőségben, kellő körülmények között egy jó minőségű anyagot, komposztot sikerül előállítani, egy olyan anyagról beszélünk, ami hihetetlen tulajdonságokkal bír, ami a talaj tápanyag utánpótlását, illetve talaj életnek a diverzifikálását, a fokozását jelenti. Tehát egy nagyon, nagyon jó tulajdonságokkal rendelkező anyagról beszélünk. Nem csak a tápanyag utánpótlásban játszik nagyon fontos szerepet, amit mondtam, a fizikai állapotának javításában is. Hogyha a kérdés az, hogy miért komposztálni, akkor én azt mondom, miért ne. Tehát annyi az előnye, hogy sokáig lehetne sorolni. Egy egyszerű eljárás, mondom, odafigyelést igényel, de egyszerű eljárás, és egy olyan terméket tudunk előállítani, ami nagyon széles körben alkalmazott, nagyon-nagyon jó tulajdonságokkal rendelkezik, ami a tápanyag utánpótlást, illetve a talaj fizikai állapotának javítását.
Tehát akkor a felhasználási módozatok azok is rendkívül sokfélék. Lehet használni akkor úgy, mint műtrágya helyett akár, vagy csak kizárólag ebben elültetni dolgokat?
Igen, tehát használható földkeverékben én nem mondanám, hogy például ültetésre, palántázásra tiszta komposztot használjuk, mert nem szükséges. Tehát földkeverékbe lehet hasznosítani, termőfölddel keverjük, termőtalajjal keverjük, és elegendő mennyiségű tápanyaghoz fognak jutni ezek a növények ugye életük kezdeti szakaszában. Azután pedig tápanyag után anyagként kiskertben a talaj felszínén elterítve, illetve talajba bedolgozva használhatjuk, illetve szerkezetjavító anyagként, mit tudom én, 2-3 éves periódusokban, például gyümölcsfák köré alkalmazva 2-3 cm-es magasság, majd beforgatva ugye a törzs mellett alkalmazható, illetve szántóföldön is, hogyha olyan mennyiségű komposztot tudunk előállítani, nyilván itt ipari előállításról van szó.
Az elején ugye beszélgettünk, hogy most újra, ahogy ön is említette, a reneszánszát éli ez a komposztálás, tehát tudatos formában kezdtünk el ismét komposztálni. Be lehetne vezetni, vagy nem most már egyáltalán van-e ilyen az iskolákban, akár környezetvédelmi ismeret órákon, hogy megtanítani már kiskorban a gyerekeket arra, hogy miért is fontos, miért is kell és szükséges a komposztálás, tehát hogy már egész kicsi kortól ezt a gyerekeknek megmutatni.
Hát most gondolom, hogy a pedagógustól függ, nem hiszem, hogy külön kitér erre a tananyag, bár nagyon fontos lenne, lehet, hogy tévedek. Ami tőlünk telik, tehát a egyetemi hallgatók részesednek ilyen fajta ismeretekben, nekünk mi rendelkezünk komposztáló teleppel, és próbáljuk őket ilyen módon tudatosan oktatni. Mindenképpen fontos sokkal fiatalabb kortól bevezetni a tananyagba, és tudatosítani ugyan a cseperedő nemzedékkel is, hogy mennyire fontos ez, mert egy egész szemléletükben tudnánk ezáltal alakítani őket. Remélem, hogy a jövőben erre nagyobb hangsúlyt fognak fektetni. Azt ajánlom minden pedagógusnak, aki esetleg hallgatja ezt a műsort, hogy érdemes erre időt szánni, és ugye meg fogja hálálni, meg fogja ezt kamatoztatni az ifjú generációnak ugye remélhetőleg a megváltozott hozzáállása.
Igen, akár lehetne iskolák területén is egy ilyen kis komposztálós sarkot létrehozni, és ott tanulmányozni, vagy megtanítani.
Igen,
a gyerekeknek.
Mindenképpen nagyon hasznos lenne. Nagyon látványos lenne, a gyerekek szeretnek a természetben zajló eseményekről információkat szerezni, szeretik ezeket végigkövetni, biztos vagyok benne, hogy örömüket lelnék benne. Mire kell figyelni a komposztálás során, amint említettem, hogy kell levegőzön, tehát jól szellőzött legyen. Figyelni kell arra, hogy megvalósuljon a folyamat során, tehát maga a komposztálási folyamat során az a hőképződési fázis, amit lényegben a lebontó mikroorganizmusok tevékenysége miatt alakul ki, mert ezáltal, hát mondjam úgy, hogy sterilizálódik a komposzthalom, tehát a patogén mikroorganizmusok elpusztulnak, illetve hogyha gyom növények kerülnek a komposzthalomba, akkor ezeknek magainak a csiraképessége megszűnik. Fontos az, hogy laza szerkezetű legyen, hogy ne legyen kellemetlen szag a komposztálás során, mert az a halom rothadására utal, ne legyen belőle elcsurgó víz, és fontos odafigyelni, hogy azért, tehát ne is száradjon ki a komposzthalom, tehát időközönként, hogyha száraznak érezzük, akkor beöntözés szükséges, és ami fontos, hogy körülbelül másfél havonta ezt a komposzthalmat át kell forgatni. Ez a legmacerásabb foglalkozás, ugye, ami az egész komposztás során történik, de szükségszerű, tehát muszáj átkeverni, mert ugye a központi rész, tehát a komposzt mag része, ott valószínű, hogy inkább ugye levegőtlen körülmények alakulnak ki, és a peremi részein ott inkább ugye oxigénesebb, tehát levegősebb körülmények vannak, ezeket a részeket össze kell keverni, hogy minden egyes női maradvány hozzáférjen a lebontó mikroszervezetek, tehát a lebontó mikroszervezetek hozzá tudjon férni ezekhez is, lehetőleg végezni a lebontási folyamatot. Kerti komposztról beszélünk, akkor ajánlanám, hogy két ládában dolgozzunk, egyik ládából átforgatjuk, a másik átrakjuk szó szerint, mit tudom én, vasvillával, vagy az ipari komposztálás során nyilvánvalóan komposztforgató eszközöket, gépeket használnak.
A komposztálás területén lehet-e még fejlődni? Vannak-e még új technikák, amiket még esetleg el lehet sajátítani? Ugye tudjuk, hogy minden területen mindig az a cél, hogy újat hozni, fejlődni. Ezen a területen még van mit?
Hát nyilvánvalóan itt az üzemi komposzt készítés terén folyamatos fejlesztések történnek, folyamatosan kerülnek új eszközök, új technológiák bevezetésre. Nyilván itt egy másfajta technológiáról beszélünk. A konyhakerti komposztálás az egy nagyon régi és nagyon jól bevált tevékenység, és nem hiszem, hogy ott nagyobb újításokra kerülne sor az elkövetkezendő.
Romániában az idéntől bevezetik ezt az úgynevezett komposztálási törvényt, ha februártól.
Komposzttörvénynek
lehet. Ez miből fog állni?
Tudomásom szerint ezt ugye az Európai Unió, hát mondjam úgy, hogy kötelezi a tagországokat ennek bevezetésére. Igen, nálunk is bevezetésre került, és ha jól értettem, akkor az önkormányzatokra van bízva ennek a végrehajtási módozatának, metodikájának a kiépítése. Ha jól értettem, akkor vannak városok, amelyek már rendelkeznek ilyen közösségi szerves hulladék komposztálása alkalmas üzemekkel, vagy együttműködnek üzemekkel. Van, ahol ezután kerül kialakításra ez a megoldás. Ha jól értettem, akkor Vásárhelyen a városi kertészettel közösen lesz kialakítva egy koncepció.
Amúgy városon, aki szeretne komposztálni, mondjuk a tömbház lakásba megteheti?
Igen, léteznek ilyen erre vonatkozó elképzelések is, illetve lehet kapni különböző kis edényeket, tartályokat, amivel ez megvalósítható. Méreteiben nagyon különbözik a többi technológiától. Ki lehet próbálni, hogyha odafigyelünk, akkor nem fogja a lakókat, a szomszédokat sem zavarni, mert hogyha kellőképpen odafigyelünk, akkor nem fog se kellemetlen szagot árasztani, se mások számára kellemetlen hatást nem fog kiváltani. Tehát vannak erre elképzelések, sőt, olyan is hallottam, hogy akár giliszta komposztot készítettek tömbházlakásban erkélyen.
És gondolom, ezt a komposztot akkor fel lehet majd használni akár a szobanövények földjébe bekeverve.
Természetesen, nyilvánvalóan az előállított termék, hogyha megint ismétlem, hogyha ez jól van kezelve, akkor tökéletesen alkalmazható akár a szobanövények földkeverékében, tápanyag utánpótlóanyagként.
Akár a szomszédnak eladni.
Hát az élelmesebbek adják el, igen, jól teszik.
Kedves hallgatók, Fazakas Csabával, a Marosvásárhelyi Szapiencia kertészmérnöki szakának adjunktusával beszélgettünk a komposztálásról. Zene után Balázs Pannával, Maros-Szentgyörgyi lakossal arról beszélgetünk, hogy ő miért tartja fontosnak a komposztálást, hogyan és mikor fogod hozzá. Mikor döntöttél úgy, hogy elkezdesz te is komposztálni, milyen meggondolásból?
4 éve költöztünk családi házba, akkor néztünk szembe azzal is, hogy hű, egy 2 gyerekes család mennyi szemetet termel, és így lettünk egy kicsit környezettudatosabbak. És szerettem volna, hogyha a kukánk minél kisebb recsekkel, minél kevesebb szemetünk kerül be a kommunális szemétbe. És akkor így egy természetes lépés volt az, hogy elkezdjük komposztálni azt, ami visszaadhatunk a természetnek, azt adjuk vissza, de nagyon nehezen vettem rá magam, főleg azért, mert hogy nem láttam én erre példát, tömbházba éltem eddig, és nem tudtam, hogy mivel jár, azt hittem, hogy majd büdös lesz, vagy hogy nehéz csinálni. Szóval egy elég nagy lépés volt nekünk ezt meglépni.
Eleinte utána kellett egy kicsit olvasni, vagy volt akitől megkérdezni, hogy hogyan is kell komposztálni?
Én a Facebook csoportokon érdeklődtem, meg a szomszédok is segítettek, végül sikerült beszerezni egy ilyen előre gyártott bolti komposztálót, tehát nem mi készítettük el. Semmi nehézség nincs benne igazából, nagyon hamar bele lehet szokni.
Mennyi szemetet tudsz ebbe a komposztládába betenni? Nagyon sok kerül ide, és nem a másik fajta szemét közé?
Én úgy vettem észre, hogy kb. A szemetünk akár 1/3 is lehet az, ami most már a komposztban mégis nem kerül a kommunálisba. Azért ez úgy elég sok, tehát az a nagy kuka, ami eddig megtehet, az most majdnem felénél egy kicsit több. Uh-huh. Ez nagyon sokat meg tudunk spórolni rajta. És ugye, ha a kommunálisba kerülne, akkor ott ezekbe a föld alatti süllyesztett szemétárolókba kerülne, és ott csak ott hagyna, így legalább visszaadjuk.
Nehéz volt eleinte tudatosan külön tenni a szemetet, válogatni?
Nem, ez olyan egyértelműen jött, persze, hogyha már megvan a komposztáló, akkor külön döntjük. Ami nehéz volt, az addig, amíg rávettük magunkat, hogy igen, ezt meg tudjuk csinálni. Én főleg attól féltem, hogy tüdös lesz, vagy hogy beköltöznek a kis rágcsálók. Egyik sem erül fel.
Hol van ez a komposztáló? Tehát sikerült a megfelelő helyet megtalálni?
Nekünk kertes házunk van, és így a kertbe találtunk neki egy helyet, ahol a ház árnyékot vett neki. Így egy félárnyékos helyen van. Szerintem az ideális neki, de nem vagyok szakember. Hogy őszinte leszek, nem csináljuk olyan szakszerűen, ahogy lehetne csinálni, hogy mi is utána olvastunk sokat, hogy mit kellene csináljunk, és milyen adagba kéne legyen barna vagy zöld hulladék benne. Hát nem tartjuk benni olyan nagyon, de attól függetlenül nagyon szép komposztunk lett az idén. Forgatni nem nagyon szoktunk, viszont meg szoktam nézni, hogy jól áll-e, hogy nem száradt ki, vagy nem peshett úgy le egy kicsit. Különösen nagy erőfeszítés nem kell belefektetni.
Mi az, amire fel tudjátok használni a komposztot? Hát ami ebből keletkezik, ugye?
Egy részét a virágokhoz tettem. kivettem, és egy részét pedig kiszúrtuk a veteményesbe. Nem lesz olyan rettenetes nagy mennyiség, pedig rengeteg, de tényleg rengeteg háztartási hulladék belekerül, de azért nagyon összeesik, tehát egy évi szemetünkből körülbelül egy jó palicskányi komposzt lett. Gyümölcspák tövébe tettünk egy keveset belőle.
Van valaki még a szomszédba, a környezetbe, aki komposztál?
Láttam, igen, a szüleim is most már elkezdték, és a szomszédban is van, igen, igen. És úgy tudom, hogy itt faluhelyen az önkormányzatok is adnak ingyen komposztálót, vagy legalábbis régebb adtak, hogyha igényelték.
Nálatok pontosabban mi az, ami bekerül ebbe a komposztba? Itt gondolok most gyümölcs, zöldség, maradványok, ezen kívül még mi az, amit belehet, vagy betesztek a komposztba?
Igen, ez, amit mondtál, tehát a konyhai maradékok, gyümölcsök, zöldségeknek a héja, tojáshéj, kávézat, a kertből a lenyírt fű, hát egy része, azt nem szoktuk egyből rátenni, hanem hagyjuk ott mellette egy kupacba egy picit megszáradni, és csak utána a fákról a gajok, levelek, így ősszel az összegyűjtött levelek. Hát még a grillezésből a fahamú és faszén az is oda bekerült, hogy egy kicsit az állagát javítsa.
Ez azért egy jó példa, akár a gyerekek számára is jó, hogyha megismerkednek már egész kicsi korba a komposztálással.
Azaz van, hogy szerintem fontos, hogy a gyerekek lássák, hogy bele szokjanak, hogy ez legyen nekik természetes, mert mi ugye nekünk felnőttként volt ez egy tanulási folyamat, tehát felnőttként kellett tudatosítsuk azt, hogy tudatosan bánjunk a szemetünket, de szeretném, hogyha a gyerekeinknek már ez lenne a természetes.
Tavaly nyáron átment a parlamenten is, ki is hirdették azt a törvényt, amelyről nagyjából csak a környezetvédő civil szervezetek és a szakákban dolgozó cégek hallottak. Pedig a jogszabály a lakosság számára teszi kötelezővé a lebomló háztartási hulladék komposztálását. Csíkszeredában már 2019-től a magánházas övezetekből havi rendszerességgel külön ezt a célt szolgáló zsákokban bérmentve elszállítják a komposztálható hulladékot. Székelyudvarhelyen a tömbházak körüli gyűjtőpontokra már tavaly kihelyezték a biohulladék gyűjtésére szánt konténert, illetve sokak saját gyűjtős kosarakat is kaptak. Hogy pontosabban mit tartalmaz a komposzt törvény, és Maros megyében, illetve Marosvásárhelyen hogyan állunk, ezzel kapcsolatosan Tóth Andrea, a Maros megyei Ecolect hulladékgazdálkodási vállalat ügyvívő igazgatóját kérdeztük.
Augusztus 19-én megjelent a 181-es törvény, amely a komposztra vonatkozó előírásokat tartalmazza. A jogszabály az gyakorlatilag 6 hónappal a hivatalos közlönybe való megjelenés után lép érvénybe, azaz februártól, és kötelezővé teszi a szerves hulladék külön gyűjtését a lakosságtól. Ahhoz, hogy igazán tudjuk, hogy ezt a jogszabályt hogy kell gyakorlatba ültetni, szükség van az alkalmazási normák kidolgozására is. Ez a jogszabály szerint a Környezetvédelmi Minisztérium és a Mezőgazdasági Minisztérium közös munkájával fog napvilágot látni. Gyakorlatilag nagy szükség van valóban arra, hogy a szerves hulladékok ne kerüljenek a lerakókba, mivel óriási mennyiségű szerves hulladék található a háztartási hulladékban. hulladékban. Ezek lényegében megterhelik a lerakónál a mennyiségeket is, ugyanakkor megterhelik a lakosságnak a köztisztasági díjszámláit is, mivel ezek a hulladékok ugye környezetbarát módon teljesen más desztinációt kaphatnának, és pedig ugye fel lehetne használni a mezőgazdaságban. Gyakorlatilag ez a jogszabály ennek az érdekében született, és erre próbál megoldást találni, hogy Romániában is a biohulladékokat, a szerves hulladékokat külön gyűjtsük. A jogszabály az előírja azt, hogy első lépésben városon kapuról kapura kell gyűjteni a biohulladékokat. Maros megyében ugye a komposztálásnak az első előfeltételeihez szükséges infrastruktúra meg is volt teremtve. A megyei pályázat keretén belül vidéken a lakossági háztartások fele egyéni komposztáló egységeket kapott, amit a lakosság jelenleg használ is. Projekt szerint pedig ugye egyéni hulladéktárolók voltak vásárhelyi háztartások számára vásárolva, amelyek reméljük, hogy hamarosan használatba is kerülnek, és ezekben összegyűjtött szerves hulladékokat pedig a Maros keresztúri komposztáló állomáson fogják majd feldolgozni.
Falusi környezetben vagy a külvárosban azért nagyjából működik a háztartásoknál ez a komposztáló, tehát van saját ilyen komposztáló kis állomás, ami nagyjából az embereknek.
Első lépéseket, amikor tettük ebbe az irányba, akkor ugye nagyon tudományosan hangzott az a pályázat keretén belül, hogy mi komposztáló egységeket fogunk adni a lakosságnak, és akkor ugye jártuk a vidéket, elbeszélgettünk az emberekkel, és úgy mosoly csalt az arcunkra az, hogy hát lényegében most nagyon tudományosan nevezzük meg, de komposztálás mindig is létezett vidéken. Ennek megpróbáltunk ugye még ráadni azzal, hogy egyéni komposztáló egységeket osztott szét a falvakban, amiket jó részt, ahogy láttuk és leellenőriztük, használnak az emberek. Ugye itt egy minden háztartásból kikerül mindenféle szerves hulladék, és ezeket, hogyha ezekbe a komposztáló egységekbe megfelelő módon teszik és forgatják, kezelik, stb., akkor a kertben felhasználható jó például föld lesz a végeredmény, és lényegében legalább ezek a hulladék mennyiségek nem kerülnek ki a lerakóba.
A legnagyobb probléma akkor inkább a városon van, tehát maga az a tudatosság, hogy külön gyűjteni már otthon a lakásban ezeket a szerves anyagokat, és akkor a városban kell legyen majd külön konténer ennek.
Igen, első fázisban a városi lakosság háztartásaihoz lesz tétosztva ilyen szerves hulladék gyűjtésére alkalmas kukák. A megyei integrált rendszer keretén belül 15.500 ilyen kuka volt vásárolva a Maros vásárhely számára, ami azt jelenti, hogy akkor tehát legalábbis tervek szerint sikerül odaítélni a kettes zónának a működtetőjének a szerződést, akkor ezek kiosztásra kerülnek. Jelenlegi helyzetállás szerint a jogszabály valószínűleg arra kényszerít mindenkit, hogy ezeket minél hamarabb találjuk meg a módját, hogy működésbe helyezzük. Reméljük, hogy segítségünkre lesznek az alkalmazási normák, amelyeket várjuk, hogy jelenjenek meg, és pontosan utat mutassanak abba, hogy tudjuk ezeket alkalmazni.
Ez a fajta hulladék a keresztúri lerakóba kerül.
Maros keresztúron épült meg egy átrakó, válogató és komposztáló állomás. Tehát gyakorlatilag ott nem található lerakó, a hulladék tranzit jelleggel kerül a Maros keresztúri telepünkre, állomásokra. A lényegében ugye a vegyes hulladék az csak egy ilyen 2-3 napos tranzit időszak után átkerül a lerakóba, Szentpálra. A válogatni való szelektív hulladékot ugye azt válogatják és onnan értékesítik. A komposztáló állomás pedig egy körülbelül 10.000 tonna éves kapacitásra volt megépítve, ami azt jelenti, hogy itt fog feldolgozásra kerülni Marosvásárhely és környéke, illetve a más nagyobb településekről származó parkokból, kertekből az zöld hulladék.
Volt-e ilyen ország, országos, vagy akár helyi tájékoztatási kampány?
A tájékoztatási kampányokat valahogy úgy kell elképzelni, hogy azok folyamatosak kell legyenek. Igen, projekt keretén belül volt ilyen jellegű tájékoztatási kampány, és most azon dolgozunk, hogy a 2021-es évben erre nagyobb hangsúlyt fektessünk, mivel ahogy a jogszabály is előírja, ugye háromfajta komposztott terméket lehet majd előállítani, és ennek a minősége az alapanyag minőségétől is függ. Ahhoz, hogy mi jó minőségű komposztot tudjunk előállítani, mindenképpen szükség van arra, hogy a lakosság pontosan tudja, hogy abba a barna kukába milyen jellegű szerves hulladékot helyezhet el, és mit dobhat oda ahhoz, hogy ne rontsa el a végtermék minőségét. Marosvásárhelyen is azon dolgozunk, hogy minél hamarabb sikerüljön, minél jobb eredményeket elérni a szelektív hulladékgyűjtés terén. Abban a helyzetbe kerültünk, hogy a megyei integrált projekt keretén belül kétszer sikertelenül futottunk neki a szerződés odaítélésének. Most ki fogjuk küldeni újra a dokumentációt, és újra kezdjük a licitet. Minél hamarabb sikerül teljes egészében egységesen működtetnünk a megyei rendszert, mert akkor teljesen másképp tudunk eredményeket is elérni.
Tóth Andreát, a Maros megyei Ecolect hulladékgazdálkodási vállalat ügyvívő igazgatóját hallották.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Kertbarátok című műsorunkba. Ma a komposztálásról Fazakas Csabával, a Marosvásárhelyi Szapiencia kertészmérnöki karának adjunktusával beszélgettünk, valamint Maros-Szentgyörgyi lakossal, Balázs Pannával, illetve Tóth Andreával, a Maros megyei Ecolect hulladékgazdálkodási vállalat ügyvezető igazgatójával. Köszönöm figyelmüket, várom önöket a jövő héten ugyanebben az órában. További kellemes hetet kívánok!
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.